Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Meteorológiai Világszervezet szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú, közölte a miniszter. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedülérő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztás az ország egész területén az országos tiszti főorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. A szabadban tartózkodóknak kiemelten fontos a fényvédőkrémek használata, a fejfedő viselése, az árnyékos helyek keresése, valamint a bőséges folyadékpótlás. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, közölte a MÁV csoport a Magyar Távirati Irodával. Közleményük szerint az elmúlt 5 nap átlagos sínhőmérséklete már megközelítette az 54 Celsius fokot, a legmagasabb sínhőmérséklet pedig az 56 fokot is elérte, amit csütörtök óta már több mérési helyen meghaladta azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Ezért a társaság az utasok biztonsága érdekében több vasútvonal számos szakaszán az előírásoknak megfelelően jellemzően óránkénti 20 kilométerre korlátozta a megengedett maximális sebességet. A vonatforgalom így fenntartható, de 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon. Érdemes észben tartani, különleges munkaszüneti nap jön a jövő héten. Már másfél évtizede munkaszüneti nap Magyarországon az egészségügy dolgozói számára július első napja, azaz a Semmelweis nap. Ez jövő hét szerdára esik, ezen a napon sok szolgáltatás nem lesz elérhető. A munkaszüneti nap patikákat, házi orvosi rendelőket, szakrendelőket egyaránt érint, a folyamatos ellátás ugyanakkor ügyeleti rend szerint biztosított. Ez vonatkozik a házi orvosi és a fekvőbeteg ellátásra is. Az NNGK gyógyszertár keresőjében fel vannak tüntetve az ügyeleti patikák, ezen kívül azt is közölték, hogy a gyógyszertárak bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint az ügyelet készenlét kezdő és befejező időpontját és a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, erről az egészségügyi miniszter beszélt a budapesti Uzsoki utcai kórházban. Hegedűs Zsolt az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült napos száraz idő várható. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra a minimum hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken valószínű.
Hűtlenül éltem, de a hangot szólt, szüntelen hűséggel hívtál. Rongy lett a lelkem, sok a szenny és folt, az a téret, mert tudom, hogy vársz rám. Most engem tisztára szülessek ujjám, add rám a mennyegzős új ruhát. Örök kéz engem, és énekli ajkam, hogy rázegy, csontomban neved ma égő tűz, hirdetem ember, hát ébredj. Az igazság napja már közel jár hozzánk, a kereszten nem győz a sátán. Bokor vagy menj, én bízom az égben,
együtt
éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New Yorki Magyar Katolikus Közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szent miséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
A hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagyszüleim, édesapámat kinevezték Fölvosna Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-ben, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosna hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diák mozgalmat mi kezdtük, győzött hál' Istennek a forradalom, egy hétre vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, És akkor én elvégeztem, ott Párizsba éltem 7 évig, Sorbonne-ra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy sutyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy éjjel egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. És amúgy gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, ott élt a bátyám 2 fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkba, vagyis az érsekség, sőt, talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője. Ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni, egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit, addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti, ő vele váltásban.
Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartja.
Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. és nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek. Ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
Ide szenteltek föl 81-ben a New York egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, azóta főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, és akkor ők kérték engedélyt, hogy hagyjönnek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkban, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkban, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál Navy-be, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navy-be. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiában. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-be, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok, 150 kilométerről azért az egy misére.
Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentmisét?
Hát én ott vagyok, mint senior priest in residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise és egy kis ebéd, és akkor minden két hétben jövök New Yorkba.
Hol van ez helyileg?
Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányban.
És mi a neve a helynek, meg a plébánynak?
Port Jervis. Ugye, St. Mary, Port Jervis. A három állam határán van éppen érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott lakom, és onnan jövök be vonattal New Yorkba.
És atya, ott hány magyar jön össze erre a havi szentmisére?
Hát ott körülbelül annyian, mint itt New Yorkba. Itt is sajnos csak hát olyan 30-40-en, és ott is 30-40-en. Tehát a felvidékiek is 30-40-en vannak. És hát persze azért van egy kis vacsora, mert a magyarok mindig jobban jönnek a szentmisére, ha van egy kis lakoba, ugye?
Atya, és akkor hogy látja itt a New Yorki katolikus magyaroknak a jövőjét?
Én úgy mindig ezt mondom a Robert barátunknak, aki ott a világi bizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden, úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
Igen, és tartják a hitüket.
Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallások, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisértessék, ahogy csak úgy kiabálták.
Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen. És említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
Igen, igen. Elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
Hát azt manapság, már... hála Istennek, most már 100 évig élnek az
elég. Elég, hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tisztelendő úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
És nem tudom, hogy van esetleg még mondani vajlója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New Yorki magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjáért.
Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben és ilyen jó hangulatban és erőben szolgálja a magyarokat.
Köszönöm szépen.
Csetei Iván atyával, a New Yorki Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát.
béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, remélem újabb levelem jó egészségben talál, és szép nyári élményekben van részed családoddal együtt. A természet ilyenkor nyáron is remek alkalmat biztosít arra, hogy rácsodálkozzunk a teremtett világ szépségeire, és ezek által pedig magára a teremtőre. Éppen ezért ebben a levelemben arról szeretném megosztani veled gondolataimat, hogy miként szemléljük Istent. Mint említettem, a természet és a körülöttünk lévő világ szemlélése is alkalmas arra, hogy magát az Isten tudjuk szemlélni. Erre a kontemplatív életmódra az egyik legeklatánsabb példa Assisi Szent Ferenc, egyik legszebb összefoglalója pedig az általa írt naphimnusz. Ahhoz, hogy Isten szemléljük, viszont elég az is, ha csendben maradunk és befelé figyelünk. A katolikus hagyomány ezt a szemlélődést az imádság egyik formájának tartja, és nem olyan bonyolult, mint amennyire annak tűnik. Ez az ima az egyszerűségre fókuszál, a túlbonyolítással ellentétben. Nincsenek olyan formulák, melyeket követni kell a szemlélődő imádsághoz. Ez az Isten gyermekének imádsága, és az imádság misztériumának legegyszerűbb kifejeződése. Olvashatjuk a Katolikus Egyház katekizmusában. Isten hangjának a meghallására összpontosítunk ilyenkor, amihez csend szükséges, nagy alázat és türelem, valamint teljes bizalom az iránt, hogy Isten jelen van, attól függetlenül, hogy hallod a hangját a szívedben, vagy nem. Loyolai Szent Ignác ezt írta. Egy-két lépéssel azelőtt a hely előtt, ahol szemlélődni akarok, megállok az Atya előtt, felemelem a szívem, és végig gondolom, hogy az Úr, az én Istenem hogyan néz rám. Ezután kifejezem a tiszteletemet és az alázatomat iránta. Az árszi plébános, azaz viennai Szent János megfigyelte, hogy a templomban, ahol gyóntatni szokott, rendszeresen ül egy ember. Nem morzsolt rózsafűzért, nem mormolt imát az orra alatt, hanem csak ült a templomban. Egy este kíváncsian ment oda ehhez az egyszerű parasztemberhez, és megkérdezte, hogy mit csinál a templomban minden áldott nap. Ó, plébános úr, nem csinálok én semmit, csak nézem őt, és ő néz engem, válaszolta az. A szemlélődő imát röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy megpihenni Istenben. Olvastam egy plébánosról, akinek viennai Szent Jánoshoz hasonló élményben volt része a templomában. Oda is betért minden nap délután egy óra erejéig egy idős ember, aki mindig a leghátsó padba ült be. Amikor a plébános megkérdezte tőle, hogy délutánonként miért jár be a templomba, a férfi elmondta, hogy hálából az életéért. Bejön, leül, és csendben ezt az órát Istennek adja. Kedves barátom, mondhatod, hogy a mi mai fogyasztói társadalmunk és az ezáltal kialakult értékrend nem hagy teret az elmélyülésnek és a szemlélődő életformának. A mai emberre amúgy is az jellemző, hogy nem képes figyelni. Túl sok az információ, képek, hangok, adatok, hírek, és ha lemaradsz, elvesztél. Megdöbbentő és megrendítő a tizenévesek gyakorta tapasztalható hozzáállása. Ha nem vagyok online, úgy érzem, nem is létezem. Kétségtelen, hogy igazad van ezekben, de mégis arra bíztatlak, hogy keress időt az elcsendesülésre, szemlélődésre, akár a természetben, akár egyedül az otthonodban vagy a templomban. A szemlélődő ima gyakorlása révén módunk nyílhat a Jóisten türelmes, figyelmes pillantásával nézni a világunkat, és ezáltal az életünk is hihetetlenül gazdaggá válhat. Olyan dolgok fognak szemünk elé kerülni, amelyek mellett az unott, ezerszer járt útvonalon akár napi szinten eljárunk. Fák, növények és épületek. Meglátjuk ezek szépségét, rá tudunk csodálkozni az ablakban nyíló virágokra, de a rejtett szépségeket is egyre részletesebben tudjuk látni, hallani. A madarak énekét, a csillogó gyermeki tekinteteket, vagy akár a társunk fáradt mosolyát. Kedves barátom! Mindenképp szükségünk van az elcsendesedésre életünkben, ugyanis az emberi személyiség kutatói alapvetően elménk kétfajta működésmódját különböztetik meg. Az aktív, cselekvő és a szemlélődő. Amikor az aktív énünk dominál, akkor vagyunk képesek belemerülni a tevékenységbe és átélni az élményeket. Amikor pedig bekapcsoljuk a szemlélődő üzemmódot, akkor énünk sajátos, kívülálló helyzetbe kerül, aktivitás helyett megfigyel, értelmez, kilép a folyamból, és mintegy a partvonalról próbálja egészében látni, hogy mi is történik. Az egyik énünk tehát csinál dolgokat, a másik pedig átéli ezeket. Mindkettőre óriási szükségünk van. A kettő közötti egyensúlyt kell megteremtenünk, hiszen a szakemberek szerint ez lelki egészségünknek is az egyik legfontosabb záloga. Ez felidézi számomra a Lukács evangélista által leírt Márta és Mária történetét. Márta húga, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. Márta sürgött forgott és végezte a háziasszonyi teendőket. Egyszer csak megállt és így méltatlankodott. Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszti el soha. Sosem volt szimpatikus, amikor úgy értelmezték ezt, hogy ellentétet láttak a két testvér hozzáállásában. A két nővérben ugyanis az egyház a lelki élet két alaptípusát látja. Márta a jótékonyságban tevékeny, aktív, Mária a szemlélődésben elmerülő, kontemplatív életforma megtestesítője. Az egyik legszebb és legkifejezőbb értelmezését ennek a történetnek Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg egyik írásában. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallgassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adni a számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá. Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit. De ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van e két dolog között. Óra et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot. Nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását. Kedves barátom! A hátralévő nyári napokra kívánok neked és szeretteidnek aktív és szemlélődő órákat, élményeket egyaránt. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Mi nagy vagy, atyám, helyre állj. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk, amelyben Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, három gyermekes édesanyával beszélgetünk, milyen praktikákkal lehet gördülékenyebb a kisgyermekes nyaralás. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik, műsorunkban ezúttal dr. Megyesi Melinda ügyvéd hivatásáról, házasságáról és családi életéről mesél. Két órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban a katolikus Karitász küldetéséről, munkájáról és a Karitász mentőszolgálatról beszélgetünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket mondunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. A műsor elején beszámolunk arról, hogy még tart az ebösszeírás Miskolcon. Miklós Andrással, a Városháza szóvivőjével beszélgetünk. Majd a Miskolc-Tapolcai Akropolis szabadtéri színpad idei programjaira hívunk meg mindenkit Tresánczky Ritával, a görögkatolikus diák otthon kulturális koordinátorával. Az iránytű után kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Berecki Enikő generáció szakértővel beszélget Manas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Turi Sarolta, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Uram, kiragadtál engem a halálból, életre keltettél, míg mások sírjukba szálltak. Szentek, énekeljetek az Úrnak, háladalt zengjetek. Könnyes esték után boldog hajnalra ébredünk. Olvasom a 29. Zsoltárban. Emberi sorsunk a halállal szembesítve válik a legnagyobb rejtélyé. Az embert nem csak a fájdalom és a test fokozódó bomlása gyötri, hanem mindinkább a rettegés attól, hogy örökre kialszik élete. Igaza van abban, amikor szívének ösztönzésére írtózattal utasítja el azt a gondolatot, hogy személyisége teljesen szertehull és végképp megsemmisül. Az örökké valóság magját hordja magában, és ez föllázad a halál ellen, hiszen nem vezethető vissza pusztán az anyagra. A technika összes próbálkozásai, bármi nagyon hasznosak is, nem képesek elcsendesíteni az ember szorongását. A biológiai életkor meghosszabbítása ugyanis nem elégíti ki a továbbélésnek azt a vágyát, mely kitéphetetlenül benne gyökerezik az ember szívében, tanít a II. Vatikáni Zsinat. Gyakran azoknál, akik legjobban félnek a haláltól életükben, szerte foszlik a rettegés, amikor a halál beköszönt. Krisztus megsemmisítette a halál büntetés jellegét, a mi halálunk az ő halálában eltemettetett. Ezentúl az ő halála kiált értünk irgalomért, s az Atya a mi halálunkban fia halálának megjelenítését látja. Egy bizonyos nézőpontból minden áldozat egyszer s mint egyik formája a halálnak, de ugyanabban a pillanatban az élet cselekedete is, az élet igazságának igenlése. Valahányszor a szeretet egy résznyi halált elfogad, ezzel együtt igent mond az életre is. Áthidalja a benne lévő ellentmondást, hogy mi magunk az élet útján előre haladjunk. Tudjuk ugyan, Uram, hogy életünk a halálban megváltozik, de meg nem szűnik, mégis félünk a haláltól. Mindnyájan félünk, én is. Nem tudunk újongani az örök életben való hitünk ellenére sem. Túlságosan arra fordítjuk szemünket, amit elvesztünk, s kevésbé arra, amit nyerünk általa.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előtt. útra, hogy juthassak a mennyei jusra.